Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. A mai adásban politika-történeti párhuzamokról fogunk beszélgetni, arról, hogy mik lehetnek Orbán Viktor politikai előképei, miből építkezik ez a rendszer. Ebben segítségünkre lesz Csunderlik Péter történész. De hirdetném, hogy jövő héten, december 13-án Miskolcra látogat a Vétó. Jegyek megtalálhatóak a leírásban. Kezdünk! Sziasztok, szia Bálint, szia Péter, örülök, hogy itt vagytok.
Szia Kamilla.
Sziasztok.
Kezdjük egy kicsit, mielőtt rátérnénk a témánkra, az aktualitásokkal. Beszéljünk egy kicsit Szájer Józsefről, az ő visszatéréséről. Tulajdonképpen ez az elmúlt időszak nagy politikai találós kérdése, és nekem sincs igazából tippem, hogy mi lehet az ő visszatérése mögött, hogyha hatalmi gépezet taktikáját próbálnám megnézni. Nem nagyon látok indokot erre, hogy mi szükség volt erre a nagy csinadratára, arra, hogy Léva Janikóval történjen meg közösen ez a nagy visszatérés. Mit gondoltok, van-e ebben bármiféle érdek, amit ki lehet olvasni, vagy egyszerűen ez csak egy gesztus, mert a közösségnek fontos Szájer József?
Így konkrétan én sem láttam hirtelen a politikai hasznát. Egyfelől mindenképpen benne van az, ami jellemző hát így az Orbán rendszerre, hogy ebben nem lehet megbukni. Tehát amennyiben hűséges vagy, akkor előbb-utóbb téged rehabilitálnak, kapsz egy fontos pozíciót. Azt mondjuk nem értem, hogy miért kell ennyire nyilvános sajtótájékoztatóval, egy ennyire reprezentatív eseménnyel bejelenteni Szájer József visszatérését, hiszen az ő ugye emlékezetes, hát botránya, azért mégiscsak telibe kapta itt a nemzeti együttműködés rendszerének az imázsát. Amennyiben Szájer József kapcsolataira szükségük van, és hát nyilván azért szükség van egy ilyen tapasztalt, rutinos politikusra, akkor nem értem, hogy miért nem kap egy ilyen intellektuális műhelyt valahol, ahol aztán tudja ápolni a kapcsolatait a Konrad Adenauer Stiftunggal, meg a CDU-val, CSU-val, vagy alapvetően a brüsszeli politikusokkal, hát ezt tudná egyébként csinálni úgy is, hogy a háttérben van, mint egy ilyen szürke eminenciás. Nem látom konkrétan az értelmét ennek az egész nagy média visszhangot kiváltó visszatérésnek, ha csak nem leendő coming out-okat készítenek elő, és valami fordulatot készítenek elő a NER-nek a, hát az alternatív szexuális magatartásokkal ápolt politikájában.
Bálint?
Én őszintén meglepődtem ezen, tehát, hogy amikor ez előjött, és ugye pont ugye 4 évvel az ominózus Szájer József szerint nem ERESZ, hanem valamilyen vízelvezető.
A leglényegesebb kérdés.
Igen, kérdésben. És azóta ezen gondolkodom, és arra jutottam talán magamba, hogy kb. Szerintem 3 dolog motiválhatja a Fideszt ebben. Nem tudom melyik, de most próbálok az ő agyukkal gondolkodni. Az első az az, hogy kell, ugye hiányzik egyfajta ilyen szellemi vezető a jobb oldalon, aki egy így a háttérben, amit mondtál te is, így megmondja a frankót, és nem csak megmondja, vagy megírja, hanem ki is áll érte, elmondja, vitába száll vele, reprezentálja, és hogy mondjam, az igét, ezt az új patrióta, szuverenitás védelmi maszlagot elmondja, és szerintem erre kell egy ember, ez lehet Szájer József. Ez egyik. A másik az az, hogy lehet üzenni a saját belül lévő kisebbségi csoportnak, hogy ellenben azzal, amit Orbán Viktor 2020-ban mondott, ami egy nagyon elválogos vélemény volt, hogy itt a mi közösségünkben ez elfogadatlan, ilyen nincsen, távozzon, azonnal elvágta az utat, Szájer József lemondott a mandátumáról, lemondott a Fidesz tagságáról, és kb. Száműzték valami Balatonfelvidéki házba. De most, ugye 4 évvel később, azt lehet mondani, hogy a mi közösségünkben lévő melegek és megbocsátást nyernek, hogyha eléggé lojálisak a rendszerhez. És a harmadik szerintem az, hogy ami szerintem egyszerre lehet igaz, hogy van egy ilyen mi mindent megtehetünk állapot, ha mi azt mondjuk valakire, hogy menjen a közösségünkből, akkor menjen, ha azt mondjuk, hogy jöjjön, akkor jöjjön, és nekünk igazából semmi sem számít. Van a főkegyúr, vagy a főkegyúrnak a felesége, az rárakhatja bárkire, vagy visszarakhatja bárkire a felhatalmazás. És ennek a hármasában vagyunk, és az látszik, hogy Szájer József egyébként szerintem egy borzasztó ilyen személyes tragédián van túl, de kicsit kezd olyan lenni, mint egy ilyen egy regény főhőse. Tehát van a Alberto Moráviának egy nagyon jó könyve, ami arról szól, az a címe magyarul, hogy a megalkuvó, van egy kiváló film is erről, a fasiszta Olaszországban játszódik, egy nagyon hasonló szereplőnek a kalandjairól, ajánlom egyébként, hogy hogyan válik valaki egy ilyen nagyon fura, ilyen morál inszenitivé, és amikor ugye Sarkadi Zsoltal van egy interjúja Szájer Józsefnek, hát az egy, szerintem egy tanulmánya így a Orbán rendszernek.
Hogy... De pont ezt akartam említeni, hogy azt mondod, hogy szükség lehet az ő szellemi energiáira, a tapasztalatára, hogy ezt a patrióta politikát energikusan képviselje valaki.
Hát, de ebben
az interjúban egy nagyon száraz, jogászi nyelvezetű nyilatkozatot adott, amiben ez a szellemi energia, ez a politikai töltet azért kevéssé jelent meg.
De ugye ők ezt úgy nézik, hogy ez az ellenség újsága. Tehát, hogy a Telex az az ellenség, az a antiszuverenitás globalisták zsoldjában álló vókistáknak a szócsöve, és ott neki meg kell vívnia a harcot. És akkor ő beleáll, és keményen elmondja, ő a kemény csávó, majd mint Menczer Tamás, tehát, hogy ő a kemény csávó, aki kiáll a sajátjaira, és elmondja, és láthatóan ő van megsértődve ebben, hogy egyáltalán valaki megkérdezi, hogy akkor mi is az az RSZ, ami ugye nem RSZ, hanem víz elvezető.
De akkor beszéljünk is Menczer Tamásról és Orbán Balázsról is, ugyanis ez a két eset, a Magyar Péterrel való konfliktus, illetve Orbán Balázs védése, ez azonos napon történt, és azért érdekes szerintem ez a párhuzam, mert az én értékítéletem szerint az egyik egy támadó helyzet volt, amiben vesztettek, a másik pedig egy védekező pozíció volt Orbán Balázs esetében, ami pedig szerintem a sajtó előtt egy nyert helyzet lett tulajdonképpen. Nagyon érdekel, hogy mit gondoltok erről a párhuzamról és erről a két esetről. Illetve Orbán Balázs esetében még az volt számomra nagyon izgalmas, hogy a rendszernek a normalitását, vagy azt, hogy mit fogadunk el normalitásnak, azt elég jól tükrözi, hogy amikor arra hivatkozott, hogy ez a média felhajtás Árpási Botont kedvét elvette a tudományos munkától, akkor senki nem kérdezett vissza arra, hogy vajon mi az, ami másoknak elveszi a kedvét a tudományos munkától, akár itt gondolok a bérekre, akár az intézményrendszernek a teljes átalakítására. A másik pedig az, hogy ugye azt találta mondani Orbán Balázs, hogy ő szeretné ezt a doktori dolgozatot monográfiává fejleszteni. Hát nem tudom, mit szól a miniszterelnök ahhoz, hogy egy ilyen 50-50 helyzetben az elkövetkezendő másfél évben Orbán Balázs tudományos munkával szeretne foglalkozni, nem pedig azzal, hogy politikai igazgatóként helyt.
Menczer Tamásnak az agresszív fellépése, és általában az agresszív jelenléte a nyilvánosságban, mint amúgy kommunikációs igazgató, azért nagyon szépen rámutat arra, hogy az ilyen típusú rendszerek mennyire vonzák magukhoz a frusztrált és dühös féltehetségeket. Tehát azért emlékeztetünk rá, hogy Menczer Tamás sportriporterként nem volt a szakma csúcsa, és amennyiben a hangos, dühös kironásaiból indulunk ki, akkor valószínű nem is békélt meg ezzel a helyzettel. És végig mehetünk különböző szakmák, különböző képviselőin, hogy miképpen próbálnak valahogy tekintélyt szertenni a NER által, egy hatalmasság által. A megalkuvó mellett, hadd említsem, Erich Mannnak az Alattvaló című még 1918-ban megjelent művét, ami arról szól, hogy az ilyen rendszereknek a támasz és talpköve, az a lefelé taposó, fölfelé nyaló, meglehetősen egy ilyen agresszív figura, aki próbál valahogy kompenzálni, próbál hatalomra szert tenni, mert korábban kicsit lenézett volt, megvetett volt, frusztráltság dühöng benne, és egy azzal, hogy odáll egy alattvalóhoz, és az alattvaló fényében sütkérezik, úgy ő is kap egy kis hatalmat. És az uralkodó szempontjából, a szuverén szempontjából nagyon jók ezek a figurák, mert ők maximálisan hűségesek, maximálisan lojálisak, hiszen a rendszeren kívül, az udvaron kívül ők lényegében bukott figurák, de ezért az utolsó töltényék fognak harcolni a rendszerért, ahol ők mégiscsak valakik, ahogy Menczer Tamás mégiscsak valaki lett a nemzeti együttműködés rendszerében, és hát láthatjuk, hogy mindent meg is tesz azért, hogy megvédje a rendszert.
Szóval röviden Orbán Balázsra. Szóval Orbán Balázsnak, amit mondott az 56-os forradalomról, azóta nem kéne hivatalban lennie, ő ezt elmulasztotta, hogy ott vállalta volna ennek a politikai felelősségét, hiába mondja, hogy micsoda eljárások voltak ellene, meg a internacionalista összeesküvés áldozata lett, és a média, nem tudom, boszorkányi üldözte őt, kétszer mondta el ugyanezt. Tehát nem egyszer-kétszer, ő akkor ezt megúszta, és Orbán Viktor megvédte egy kis dádával, és hivatalba maradt. Úgy utána ő hogyan folytatja az ő tudományos karrierjét, ez szerintem legyen az ő dolga abból a szempontból, hogy hát sok időt vált, hogy megvédje a doktoriát, de azt, hogy megint normalitásnak fogjuk fel azt a helyzetet, hogy egyébként az ország egyik legnagyobb befolyással bíró az oktatásban, a legnagyobb befolyással bíró személye, hiszen a saját kontrollja alatt van több száz milliárd forintnyi közpénz ugye az MCC-ben, vezeti, vagy szakmailag irányítja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, és még stb. Ő egyáltalán azt gondolja, hogy neki a hatalma csúcsán doktorizni kell, és meg kell védenie az ő tézisét, és szeretné ezt bizonyítani, hogy mégiscsak egy valaki. Szerintem ez ma magában egy sok mindent elmond egy személyiségről. Az, hogy hogyan parkol az ELTE elé a kisbuszával, az ELTE-ről sok mindent mond el. Az, hogy mekkora hisztéria volt ezzel kapcsolatban, az mindenkiunkról is elmond valamit. És én azt gondolom, hogy bocsánat, hogy ezt mondom, és ezért elnézést kérek. Én ezt annyira a gumicsont kategóriájába rakom, amennyire korábban egy műsorban lehetett volna. Orbán Balázsnak nem ez a fő vétke, hogy meg akarta védni a nem tudom, mások által, vagy esetleg mások által szerkesztett doktoriát, ezen a legkisebb probléma.
Hát nincs benne az ország 100 legfontosabb kérdésében.
Az ezerben sem. A Menczer Tamás kérdés, az egy sokkal érdekesebb dolog. Tehát, hogy a Menczer Tamásról azt, amit mondtál, azon túl, ugye ő egyéni képviselője Pest megye 2-es számú választókörzetének, ahol egyébként Benedetet győzte le 22-ben, és ezután ugye a külügyminiszternek lett az államtitkára, ugye ebben a sport kommentátori múltjával együtt. És hogy miért csinálta ezt most? Szóval, hogy nagyon régóta készül a Fidesz arra, hogy valamilyen módon egy új fejezetet nyisson a Magyar Péterrel szembeni hadjáratában, kicsi pszichológiai hadviselésébe. Ennek sok lépcső volt eddig is, de eddig ezek kevésbé működtek, mert valahogy lepattantak Magyar Péterről. És ugye van egyfajta frusztráció a Fidesz tábornok most a vezetőiben, hogy valaki jön fel, nem lehet vele mit csinálni, kell valahogy meg kell vagy állítani. Én szerintem van a Fidesz táboron belül, ugye fel vannak hergelve, és az látszik, hogy nincsen fogás az ellenségen az ő szemükben, ezért kell valaki, aki mintha így meg akarná állítani, ugye saját szavaival mondta, ha kell, akkor lemegy a földharcba is, mert ő megvédi a közösségét. Egy elképesztő agresszív dolog ez, és valóban egy nem újszerű, mert ugye Török Gábor azt mondta, hogy ilyen még nem volt a magyar politikában, de volt, ugye 13-ban kidobók vették, vagy vezették ki a, nem tudom, 50 kilós lányt a Fidesz székház elől, akik Kubatov Gábor emberei voltak, és nem tudom, gyilkosságért voltak elítélve.
De ők nem egyéni országgyűlési képviselők voltak.
Illetve, bocsánat, ugye 16-ban Nyakó Istvánt ugye megakadályozták abba, hogy beadjon a vasárnapi boltzáról késeket egy egészen különleges, már orosz mintájú helyzetben, de valóban egyéni országgyűlési képviselő még nem játszott el azt, hogy egy kocsmai verekedésben van. De hogy ez kinek szól? Egyrészt annak szól, hogy a saját táborában, a Fidesz táborban azt tudja mutatni, hogy mégiscsak van ellenfele Magyar Péternek, oda mennek és majd megmondja neki a tuti frankót. Ez egy orosz mintára alapuló, iszonyú agressziót sugárzó valami, amit bevisznek, hogy ez a normális elintézési módja Magyarországon egy dolognak, hogy valaki oda megy valakihez és leordítja a fejét. Szerintem szól a saját vezetőségednek is, hogy van valaki, aki kiáll, és milyen tökös gyerek ez a Tamás, oda tud menni. A kérdés az, hogy ez a bizonytalanokba, akiknek nincsen még effektíve kötött álláspontjuk ebben a kérdésben, milyen hangulatot ébresztenek. Mert szerintem a Magyar Péter táborában ilyenkor a tábora összezár mellette, hogy akkor meg lett támadva, és akkor valami. A Fidesz táborában tapsikolnak, hogy akkor milyen jó ez, hogy ez sajnos így van, hogy ez megtörténik. A közöttben lévő emberek a kérdés. És hogy van még egy dolog, megint ugye a normalitásról beszélünk, tehát hogy szóval arra a szintre jutottunk, hogy ezen az ember tartott ugye tegnap este egy sajtótájékoztatót, ahol is próbálták kezdeni, ez micsoda. És nem azt mondta, hogy tehát ő ebben 100%-osan kényelmes abban, hogy ez a magyar politikai kultúrának a része, hogy ő egyéni országgyűlési képviselőként, a Fidesz kommunikációs szóvivőjeként nyíltan, elképesztően agresszív módon áll valakivel szembe, és ezt ő meg is magyarázza, hogy ezt miért csinálja, és lényegében ezt így elfogadjuk, hogy efele mennek a dolgok. És most egy utolsó megjegyzés. Ugye ez egy pszichológiai hadviselés, aminek az a célja, hogy Magyar Péter megtörjön, az övéi elbizonytalanjanak, és ez a fajta momentum, ez eltűnj, ez megálljon, vagy leálljon. Mi történt ezekben a napokban? Ugye Orbán Viktor elment ugye újabb békemisszióra, ahol a Vatikánban most éppen a pápának az áldását kéri a békemisszióra. Közben az itteni embere csinálja ezt, amit csinál, ugye a béke jegyében. Közben kijön az, hogy Varga Juditnak az új párjával milyen mosolygósan tudnak együtt lenni talán az Uránia moziba. És ez mindez ugye egy napon történik, vagy körülbelül egy napon. És ugye ez a hadviselésnek a lényege, hogy a saját tábort egyrészt összetartsa, fel turbózza, összezárja, hogy milyen mi is, hogy milyen kemények vagyunk, és a másik táborban pedig töréseket, vagy inkább ilyen pszichológiai elbizonytalanást okozom.
Jó, hát akkor szerintem térjünk is rá az eredeti témánkra, és beszéljünk Orbán Viktor előképeiről. Nagyon sokan szoktak párhuzamot vonni Orbán Viktor és Kádár János között, egyébként ezt nemrégiben Magyar Péter is megtette, de egy kicsit hadd legyek az ördög ügyvédje, ezek a párhuzamok azért nagyon sokszor elég felszínesek, tudnélik ez is elnyomó rendszer, az is, kicsit ezen a logikán alapszanak, amikor halljuk ezeket, ráadásul ugye van a kommunista kártya, meg a náci kártya is, mint ismert érvelési hibák, mégis mi az a pont, amikor ez a párhuzam valid lehet, mi az, ami ténylegesen összehasonlítható Orbán Viktor és Kádár János politikájában?
Nagyon problémás és nagyon kockázatos is különböző párhuzamokat tenni, vagy akár rámutatni bizonyos hasonlóságokra. Tehát egyfelől a Kádár rendszer az egy diktatúra volt. Ott 1956 után ugye nagyon kemény megtorlások voltak, kivégzések voltak, börtönbüntetések sorozata volt. Tehát egyfelől ez összehasonlíthatatlan azzal, ami a nemzeti együttműködés rendszerében történik. Másfelől pedig minden rendszert a maga korának megfelelően kell értékelni, és a politikus az adott lehetőségének megfelelően kell értékelni. Abban az időben Magyarország a szovjet hadsereg által megszállt ország volt, a keleti tömbhöz tartozott. Abban az időben a második világháború után a nemzeti össztermék, hogy a nemzeti vagyon 40%-a megsemmisült, amikor itt 1944-45-ben átvonult a keleti front. Lehetne sorolni, hogy milyen helyzetben volt az ország a 40-es évek második felében, 50-es évek elén, mondjuk a Rákosi rendszerben, és ahhoz képest mi lett a Kádár rendszer. Tehát meg kell nézni azt, hogy egy vezető milyen helyzetben veszi át az országot, és miképpen adja át. És minden történelem bűnével együtt azért Kádár Jánosról és a rendszeréről azt lehet mondani, hogy ez a rendszer folyamatosan szabadabb lett, emelkedett az életszínvonal, nagyobb lett a szabadság, elősegítette a társadalmi mobilitást, és mondjuk a magyar vidéken egy modernizációs programot hajtott végre. Na most, hogyha mellé tesszük mondjuk az Orbán rendszert, az, hogy milyen lehetőségekkel kezdte meg itt az uralmát 2010-ben, a kétharmados uralmát Orbán Viktor, akkor még elkapta egy válságnak a végét, de azért alapvetően egy történelmi léptékű konjunktúra, egy egész európai konjunktúrában kellett itt neki vezetni az országot. Úgy tűnt, hogy történelmi során hát egészen biztosan győztesekhez tartozunk, a nyugati táborhoz, az atlanti szövetségi tömbhöz, az Európai Unióhoz. Minden tekintetben adott lett volna, hogy itt virágzás következzen be. Ehhez képest, ha megnézzük, hogy Magyarország miképpen marad le a különböző statisztikákban, akkor az azért nagyon szomorú, és az a meglepő, hogy nem csak általában beszéltünk kudarcokról, hanem a rendszer által prioritásként kezelt területekben is kudarcokról van szó. Tehát például a születésszám csökkenése, tehát amikor itt a születés csatát meghirdetik, hogy akkor itt most ugye a születésszám növelésével harcolnunk kell nem csak a magyarságért, hanem ezáltal mondjuk a keresztény Európáért is ezen a fronton, és láthatjuk azt, hogy miképpen csökken a születésszám, ami úgy tűnik, hogy nem lehet csak csokkal vagy egy kedvezményes autóvásárlással meghozni a kedvet a gyerekvállaláshoz, mert egyébként ugye egyre sötétebb hangulatú az ország jelenleg, és ebben is talán különbség van, hogy a Kádár rendszerben sokan élhették meg azt, hogy a egyre szabadsággal együtt, azért mégiscsak így világosodunk. Itt pedig hát most egyelőre még mindig csak így megyünk a sötétség felé.
Szóval én is egyetértek a Péterrel, hogy Péternek a szakértője, én inkább csak, és nem is szeretném semmiféleképpen párhuzamot vonni a Kádár rendszer és az Orbán rendszer között, inkább csak arról, hogy mint politikus, mit tanult Kádár Jánostól Orbán Viktor, és mit tanult arról, hogy a magyar néplelket hogyan kell ápolni, hogyan kell becsomagolni bizonyos kérdéseket, hogyan kell eladni, hogyan kell lenyeletni a társadalommal azt, hogy hogyan változik meg a világ körülötte, vagy hogyan tudja azt a hatalmat megragadni és megszállítani, ami a ölébe hull, vagy választáson elnyeri. És én ebben látok sok párhuzamot, és annyian körül, most nagyon vitatkoznék a Kádár rendszer megítéléséről, az, hogy milyen áron sikerült ezt elérni, ugye azt ugye a mai napig is ugye nyögjük, szóval ha nem lett volna külföldi hitelek milliárdjai, akkor az a szociális mobilitás, amiről beszélsz, az lehet, hogy másképp alakul volna, de ez ilyen szempontból mindegy, abban a szempontból meg nem, hogy a Kádár rendszernek is ugye a belső feszültségeit ugye az okozta, hogy így után elfogyott a pénz. És amikor elfogyott a pénz, és lehullott a lepel, akkor ugye láttak az emberek azt, hogy amiben élnek, az lehet, hogy nem is annyira jó, mint amennyire ezt el volt nekik adva. De ami szerintem az érdekesebb, hogy a korai Orbán Viktor, tehát aki egyébként a mobilizációnak vagy annak az egyik győztese, hogy a Bibó szakkollégiumban ő ott egyedül felvételt nyer, össze van zárva hasonlóakkal, és első-másik generációs értelmiségiek próbálják az országot átvenni és készülni az átvételére, most nem politikai egyetemben, nem elit szempontjából, az hogyan változott abba, hogy ő neki ebből a liberális vezetőből kell egy ilyen népvezetővé válni, aki ilyen atyuskaként simogatja a gyerekeket az óvodában, nem tudom, emlékeztek erre, legcsodálatosabb adag, amikor a repülőtérre kimenve hallgatja a néptánc csoportot Orbán. Szóval, ha ez fekete-fehér lett volna, akkor ez akár lett volna Kádár János is, tehát egy semmi különbség nincsen. Engem ez érdekel igazából, hogy te ezt látod, hogy mennyire tudatos ez az előképválasztás, mennyire integráltam magába, mennyire gondolja azt, hogy a magyar társadalomnak erre van szükség, vagy ezt szokta meg, ez ami kell neki.
Hát Kádár János egy történelmi léptékben népszerű vezető lett, és persze ez köszönhető a Kádár kultusznak is. Helyesebben a Kádár kultus sajátos volt, mert a Rákosi kultusszal szemben Kádár János 1957-től kezdve kifejezetten arra törekedett, hogy ne legyen olyan személyi kultusza, mint ami Rákosi Mátyásnak volt, mert az visszatetszést keltett. És ebben sajátos lett igazából a környező országok vezetőihez képest is. Az 1957. május 1-én, amikor az emlékezetes nagy békemelet volt a Kádár rendszer mellett, eredetileg koncepció volt, hogy Kádár János arcképével is felvonulnak. És Kádár János maga ragaszkodott ahhoz, hogy az arcképe ne jelenjen így meg, hogy ne emlékeztessen a Rákosi rendszernek a személyi kultuszára. Nem véletlenül, hogy később mindig úgy hivatkoztak vissza, hogy a személyi kultusz évei, amivel szemben ez már nem a személyi kultuszról szól, hanem itt a nép egyszerű gyermeke került a hatalomba, aki, ez fontos volt, aki megszenvedte a Rákosi rendszert, ugye belügyminiszter volt Kádár, aztán ugye börtönbe zárták, ugye megkínozták, és erre építették fel az ő kultuszát, ami egy ilyen, a kultusz azon alapult, hogy ez már nem személyi kultusz, ez már nem a személyi kultusz. Az, hogy 1981-ben jelent meg az első hivatalos életrajz, a Gyurkó Lászlónak az arcképázlat történelmi háttérrel című munkája, és ezt se akarta, ezt se szerette volna Kádár János. Hanem ragasztott ez a puritán, a népért dolgozó, munkamániás vezető képéhez, aki ugye betemettette azt a medencét a villájában, a Rózsadomi villájában, amit egyébként még 48 után, 48-ban belügyminiszterként ő ásatott ki. Tehát a Rákosi rendszerben ő még szeretett volna magának szintén medencét, azt a luxust, mint más vezető, és 57 után az lett, hogy akkor nem, temessék be a medencét, jöjjenek a tyúkok, hogy a jöjjenek kis állatok, és egyébként pedig mondjuk az, hogy ő mit szeret és mit preferál, mondjuk a személyi kultusz tekintve, vagy a személy kultusz ellenes kultusz tekintve, mondjuk a sakkhoz való viszonya lett kifejezetten fontos az, hogy mindenki, hogy mi az, ami Kádár Jánosnak örömet okoz. Az, hogyha Portis Lajossal, magyar sakknagymesterrel sakkozhat. Akkoriban a sakk lett lényegében a rendszer egyik kirakas sportja a futball mellett, és hát 1978-ban Buenos Airesben sakkolimpiát is nyert a magyar válogatott. Ez persze összekapcsolódott az oktatással, meg a tudásnak a kultuszával, ami az akkori rendszer, tehát a szocialista rendszereket ugye milyen jellemezte a tudásnak a kultusza, meg az értelmiségnek a kultusza. Ebben azért különbözik a mostanitól, hogy most a tudásnak, és bár az értelmiségnek ugye nincsen presztízse, hanem kifejezetten egy antiintellektuális értelmiség ellenes korszakot élünk meg.
Azért a média viszonyok mások voltak, most azt veszem ki a szavaidból, hogy Kádár kapcsán is egy tudatos arc és imázsépítésről beszélsz, de azért a média viszonyok tekintetében teljesen mások voltak a lehetőségek, és igazából elég más életszakaszban is van az a két nyelvezet, amit használ az egyik, illetve a másik rendszer, ugyanis Kádárék ideológiája és nyelvezete egy ilyen évtizedes nemzetközi hagyományba ágyazódik bele, miközben Orbán Viktor tulajdonképpen úgy fogalmaz, hogy az a nyelv, amit ő használ, amire építi a rendszerét, az még csak most van születőben. Ezek mennyire fontos különbségtételek?
Úgy valóban van egy határozott törekvés arra tényleg, hogy a konzervatív korszakot létrehozzuk. Főleg Békés Márton az, aki bejelentkezett a rendszer ideológusának pozíciójára, és az ő különböző munkáiban határozottan képvisel, hogy végre létre kell hoznunk a saját kultúránkat, ugye ne állandóan másokhoz mérjük a saját magunkat, hanem legyen itt egy ilyen szuverén, egy ilyen magáért való nemzeti, jobboldali, konzervatív, helyesebben a konzervatív forradalom gondolatköréhez kapcsolódó kultúra, mert azért Békés Márton mégis a konzervatív forradalom eszméségéhez nyúlt vissza. Ez valóban ugye fontos. Másfelől azért a Kádár rendszernek az egész nyelvezete a tényleg sajátosan kötött a munkásmozgalmi hagyományhoz. Itt pedig a NER és az Orbán rendszer az igencsak posztmodern, tehát ilyen szinkretikus, innen-onnan emel be elemeket, és majd még beszélünk róla, egymás mellett láthatjuk most Attila kultuszának építését, vagy Attila beemelését az emlékezetpolitikába. Egyszer van a magyar szabadságharcos hagyományoknak a kultusza, egyszer van Tisza Istvánnak, mint rendfenntartó, erős, konzervatív, jobboldali vezetőnek kultusza, és ezek elvileg ütnék egymást.
De bocs, a Kádár rendszernek a 70-es, 80-as éveiben ugyanez a gondolkodás volt, nem, hogy be kell emelni olyan népi elemeket, amikre a magyarok büszkék, nem lehet tőlük igazából megszabadulni, és inkább az éljére kell állni. Szóval az egész Szent István kultusznak, vagy a visszaemelése, nem lehet tőle megszabadulni, ugye az alkotmány kérdéskörének, a 48-asoknak a valamilyen módon átírására, szóval ez mind jelen volt. És csak azt szeretem kérdezni, hogy nem ugyanaz a tudatosság van benne, hogy én értem, hogy a Békés Márton mit akar, vagy nem, tehát hogy mindig értem, de hogy az ebbe szabadul mindegy, de az, hogy az átlagos vidéki vagy budapesti Fidesz szavazó nem Békés Mártont látja Orbán Viktorban, abban biztos vagyok, hanem inkább azt a közülünk lévő valakit, nem? Akit mondtál, aki felkerült a faluról a városba, a városból a fővárosba, a fővárosa megjárta a hadak útját, őt is üldözték, őt is a hatalom félelembe tartotta, és aztán pedig ugye volt egy kezdeti, egy ilyen bohémabb időszaka, és akkor valahol a 90-es évek közepe vége felé belenőtt abba a szerepbe, hogy ő a nemzet nagyapja, aki egyik kezével sonkát főz, a másik kezével pálinkázik, a harmadikkal meg disznót vág.
Az István a királya, hogy szóba hoztad, ugye az egyik legfontosabb magyar kultúralkotás, gyakorlatilag minden háztartásban ott volt, hogy az István a királya hanglemez. Abszolút. És nagyon érdekes, hogy ennek háromféle olvasata van. Tehát a Boldizsár Miklós megírta az Ezredforduló című drámát úgy, mint ami a saját apjáról szól, Boldizsár Ivánnak a vívódásairól, aki a Rákosi rendszerben vezető szerepet játszott, aztán később más szerepet játszott a Kádár rendszerben. Ugye a Szörényi Bródi páros ugye megtalálta ezt a darabot, látták bennük bizonyos magyar nemzeti hagyomány, a magyar történelmi hagyománynak a rehabilitálását, hiszen mégiscsak ugye az apostoli királyunkról van szó, de főleg Szörényi Levent esetében. Ugyanakkor viszont a rendszer ezt jóvá hagyta, mert az István a királyban azt látta, hogy ez lényegében az Apolló, tehát ez az Apolló gétája ez a darab, az 56-os utáni kádári kompromisszumnak azt, hogy adott esetben mondjuk a saját népünkkel ellentétben, de mégis meg kell kötni egy reális kompromisszumot, ki kell egyezni egy birodalommal. És a vezetőnek a vívódásai, Istvánnak a vívódásai, Kádár Jánosnak a vívódásai. De ez jön még, hogy amikor bemutatják a darabot, hogy a mai napig is nem Istvánnak a dalai a népszerűek, hanem Koppánynak a dalai. Mm. Tehát lényegében a rendszer az ellenkező hatást érte el, mert beemelte, bemutatták, de a Koppány, a Levert és a történelmileg tévútnak tartott lázadók dalait éneklik mai napig a különböző házi bulikban. Orbán Viktor esetében erre nagyon jól jár rámutattál, hogy ez egy populista mese. Tehát, hogy a legkisebb fiú elindul vidékről az elit ellen, beveszi az elitet, aztán újabb elitek ellen, már Brüsszel ellen vívja a saját maga harcát, és a legkisebb fiúnak a populista meséje, és szerintem ezért nagyon erős, és ezért működik Magyarországon ez az Orbán retorika. Mert egyszerre van ez az univerzális populista recept, amit a Jan Werner Müller leír a Populizmus című könyvében, hogy a szupranacionális elitekkel szemben küzd a közösségből való kis ember. Ugyanakkor viszont ez Magyarországon találkozik azzal a nemzeti függetlenségi harcos hagyománnyal, amiben a magyar nemzet létrejött 1848-49-ben, tehát mi óvodától, általános iskolától kezdve ebbe a hagyományban növünk vele, és van Orbán Viktor, a vezetőnk, aki nagyon jól használja egyfelől a globális populista recepteket, másfelől pedig ez teljes mértékben passzol, és itt nagyon ki lehet sütni a...
De egyébként van a nemzeti eszmének más olyan eleme a függetlenségen túl, amit használni lehetne, amire építeni lehetne az emlékezett politikát, mert tényleg az látszik az Orbán Viktor kormányai alatt, hogy a függetlenség van itt kiemelve minden esetben.
Léteztek alternatív nemzetkoncepciók, mint egy baloldali nemzetkoncepció. Tehát már a felvilágosodás korában, amikor próbálták a haza fogalmát definiálni, született egy olyan, hogy a haza az, hol az embernek jól vagyon dolga. Mm. Vagy Gara Miernő, a Szociáldemokrata Pártnak a vezetője és egyik legnagyobb alakja a magyar szociáldemokrácia történetének, a Hazafiság és Nemzetköziség című 20. szerdelei röpiratában, hogy azt írja, hogy a haza az jog és kenyér. Tehát lényegében egy ilyen emancipatórikus nemzetfogalmat próbáltak megépíteni, és amikor a Kádár rendszer próbált szakítani a Rákosi rendszernek a nemzeti függetlenségi harcos hagyományával, amely 48-49-re épült rá, és hát kis is sikertelenül próbálta meg Rákosi Mátyást kora Kossuth Lajosának beállítani, akkor ezt elengedték, mert 56 után Kádár jobban félt a magyar nacionalizmustól, mint mondjuk a romántól. Ennek majd következményei lesznek, hogy mennyire nem lépnek fel sokáig a Ceausescu rendszer rombolásaival szemben. De 56 után, és itt hazajánlja Földes Györgynek a munkásságát, a Nemzet és Hegemónia című könyvét, ami pont azt a kísérletet mutatja, hogy miképpen próbálnak egy ilyen antinacionalista nemzetépítési programot, ami lényegében arról szólna, hogy az emancipációra helyezik a hangsúlyt, az, hogy valakit beemelnek, alullévőket beemelik a közösségbe, valakiknek, az alullévőknek perspektívával rendelkező életet adnak, és lényegében erről az emelkedésről szól, tehát, hogy a haladástra helyezik a hangsúlyt, de úgy, hogy csak az lehet a haza, ami a haladást biztosítja, és a cifra nyomorúság az nem haza, hiába van pátlikázva piros fér-zöld színekkel.
És figyelj, és amikor van tudatos Kádár kultuszépítés, vagy antikultuszépítés, mert ugye volt erre komoly apparátus is ugye a kommunista párban, ők mi alapján rakták ezt össze, hogy hogyan kell kinézni ennek az embernek, vagy ez egy mennyire volt tudatos, mennyire volt ilyen történelmi példákra épített, mennyire jött a Kádárból?
Hát ugye például azt soha tudhatják, hogy a Kádár Jánosnak ugye a krumplis tészta volt a kedvence, meg imádta a kelkáposztát. És amikor például voltak nagy lakomák, ilyen pártlakomák, mondjuk a vadászatokat követő lakomák, ahol mondjuk a Gundel étterem szállított étkezik, mindig törekedtek arra, hogyha csak köretnek is, de legyen ott káposztás tészta. Hogyha milyen cigarettát szívott, ugye szimfóniát szívott. Mindig figyelt arra, hogy gyufával gyújtson meg. Uh-huh. Tehát, hogy ne öngyújtóval, hanem gyufával ezt a népies megvást. Akkor, hogy megjelent a Kádár a kinézetében. Ő hangsúlyozták nagyon az ő munkás származását. Hát ő mondjuk a munkásságnak a felső rétegéhez tartozott, mert az írógépszerelő volt, ami hát lényegében a mai értelemet informatikusnak felel meg. De ott is a munkás osztályhoz való viszonyát hangsúlyozták. És például itt ugye a vadászat. Majtényi György foglalkozik sokat és írt sokat a Kádár kultuszról, és éppenséggel, hogy a vadászat az miképpen Tehát ha valaminek nem lett volna szabad Magyarországon mondjuk az elit hobbiává válni, akkor az a vadászat, mert ott voltak, az a régi arisztokratikus világhoz tartozott. Ehhez képest már 40 után rögtön ebbe a kisgazdák révén, majd a kommunista párt elit révén a vadászat beemelődött, és hát a vadászat a korban azt a szerepet töltötte be, mint a VIP páholy, ugye a felcsút meccsén, vagy korábban a videótól meccsén, ahol lehet kapcsolatokat építeni. Persze a vadászatokat rehabilitálták, de érdekes, hogy amennyire tudom, Orbán Viktor nem vesz részt ezeken a vadászatokon, vagy nyilvánosan.
Az a Lázár Jánosnak a szakterülete.
De arra is törekedtek a korban, hogy Kádár János szintén azért kevésbé mutassák a vadászatokon. Voltak persze reprezentatív vadászatok, mint mondjuk amikor Brezsnyev Magyarországról látogatott, de a Kádár, mint vadász, az nem épült be a köztudatba, annál inkább a sakkozó Kádár. Aki sakkozik, vagy aki mondjuk a Vasasnak az elnöke, és mondjuk a focihoz kapcsolódik. Nagyon érdekes. Én úgy tudom, hogy Orbán Viktor vala a Vasas drukker volt. Uh-huh. Ennek ellenére ez a Vasas drukkerség teljesen kikopott az ő ugye, imázsából, mert ez túlságosan a Kádárra emlékeztette volna az első Orbán kormány a polgári kormány idején, és akkor ugye, az első csapat, amit támogatni kezdtek, az Újpest volt, és odaöntötték a pénzt, ugye nem a Vasasba. Hát azóta még többször váltott kedvenc csapatot.
De ha már az első Orbán kormány, az egy nagyon látványos váltás volt, amikor megbukott 2002-ben az első Orbán kormány, és ezzel együtt el is dobták a Széchenyi kultuszt. Mi lehet ennek az oka szerintetek? Párszor már beszéltünk erről a vétóban, de érdekelne, hogy ennek fényében mit gondolnátok arról, hogy Vona Gábor ugye most megpróbálja újrahasznosítani ezt a történetet a második reformkorral. Újrahasznosítható ez a kultusz meg?
Ugye Széchenyi ugye a legnagyobb magyar, de Kossuth nevezte ki őt a legnagyobb magyarnak. Tehát azért a magyar szíveknek a politikusa az 48-49-ben is Kossuth Lajos volt, és mai napig is azért Kossuth Lajos az, akinek igazán mondjuk egy népi kultusza van, és nem véletlen, hogy a Fidesz újabb és újabb választási győzelmét követően mindig a Kossuth nótára zendítenek rá. Tehát alapvetően a Kossuth kultusz az erősebb. 2002-ben hát szerintem egyébként rossz következtetést vontak le belőle a választási vereségből, hát mégpedig azt, hogy hát állítólag Orbán Viktor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a magyar társadalomnak annyi esélye van polgárosodni, mint egy csigának átmenni az autópályán. És hogy így minden erőfeszítés, ami arra irányulna, hogy polgárosítsák a magyar lakosságot, hogy egy ilyen hordulék kifejezése légyek, az kidobott pénz, helyette az elitnek kell adni a pénzt, és mondjuk így, hogy egy ilyen a Reaganomics ideológiának megfelelően így saját maguk azért megideologizálják ezt a döntést, hogy az elitből úgy is lecsorog. Tehát az elitbe érdemes befektetni, mondjuk a középosztályba talán érdemes befektetni, hogy az alul lévőknek nem érdemes pénzt adni, már csak azért se, mert szintén ugye fölismerték ezt, és ez egy nagyon sötét felismerés, hogyha valaki csak egy tál levesre van az ilyen halástól, akkor egy tál levessel meg lehet vesztegetni a létminimum alatt, vagy a körül élőket. És lényegében minden felemelésükre, anyagi felemelésükre tett kísérlet azt jelenteni, hogy akkor már nem egy levessel, hanem két levessel kell majd őket megvesztegetni, és így hosszabb távon a rendszer kitermelheti a saját maga sírásúit, hogy ezt ugye Marx megfogalmazta a kapitalizmus a proletárok viszonylatában. Tehát szerintem ez a nagyon tudatos számítás az oka, és az, hogy a rendszernek a vezetős ideológusai gondolkodnak az emberekről. Ugye a baloldali és a jobboldali gondolkodás között az az alapvető különbség, hogy a baloldali az antropológia optimista. Hisz abban, hogy az emberek javíthatóak, jobbak lehetnek. Ezért érdemes ugye beléjük tenni. Míg a jobboldali gondolkodás, a konzervatív gondolkodás, az antropológia pesszimista, és emiatt hát minden ilyen emancipatorikus programmal szemben ugye erősen szkeptikus, vagy eleve utópiának ugye bélyegzi azt.
De Péter, nem az történt, amit mondasz, ami szerintem nagyon fontos kérdés, ez a 2002-es ugye, választási vereség, hogy utána engedte el Orbán, hogy igazából ezt, amit mondasz, inkább ezt a jobboldali gondolatot jobban, és ment bele ebbe a populista állapotba, hogy úgyse lehet a polgári eszmével választást nyerni, mert ugye 98-ban sem sikerült, hogy kellett ugye koalíciós társ hozzá, de ahhoz, hogy ne kelljen koalíciós társ, hogy akkor el kell foglalni ezt az egész mezőt, és ugye én itt látom ezt a változást, én itt kezdtem el azt érezni, nem akarom belelátni mindenbe ezt, hogy ő felmért azt, hogy milyen emberre van, milyen vezetőre van szükség, mi az, aki tud többet összeszedni, mint egy millió ember, és ugye az egész folyamat, ami ugye 2002-ben kezdődik, ugye a szociális népszavazásnál ér a csúcsára, a jegyi csúcsára, ugye ha egy szociális kérdésről tudott ugye 3 millió embert össze kalapozni, vagy kovácsolni a Fidesz, és ugye az egész függetforradalom ugye már ebből születik meg. És ott van egy váltás, tehát ugye, hogy én, és akkor még ezt mondom, nem akarom ezt túl sokan az analógiát így bele így ütni, de hogy mégiscsak az történik, hanem, hogy szociális kérdések kezdtek el foglalkoztatni a Fideszt, nem érdekli már ugye Széchenyi, hanem sokkal inkább az érdekli, hogy akkor hogyan lehet minél több embert megfogni a 300 forinttal, meg az 1000 forinttal, és ezt kell valamilyen módon, valamilyen nemzeti színű pátikával így lefedni, és ugye én ebben látom azért, hogy ez hasonló, mint a mondjuk a 80-as évek, vagy 70-es évek Kádár rendszere.
Ugye 2006-ban a Rosszabbul élünk, mint 4 éve kampány, ami végül hát nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, talán azért, mert ugye fúba nyomták azt a kampányt, hogy Orbán Viktor bement a Gyurcsány Ferenccel való emlékezetes vitájába, és hogy kiöltözött, hogy felöltöztették Orbán Viktort. Tehát lényegében a paródiáját készítették el annak a populista politikusnak, aki egyébként sikeres lehetett volna, és így visszatetszést keltett. És mondjuk a később azért megtörtént a finom hangolás, persze ez az összeomlása is kellett a Gyurcsány kormánynak, és azt, hogy nem vonta le időben annak az összeomlásnak a konzekvenciáit, hanem még nyomták tovább. De biztos igen, tehát hogy a szociális kérdéseket helyezték előtérbe, ami nekem egyébként nincsen ellenemre, nekem, mint baloldalinak, csak itt azt láthatjuk, hogy szerintem egy nagyon rossz értelmezett paternalista hagyományhoz nyúltak vissza, aminek valóban vannak hagyományai, ellentétben a vállalkozáspárti, a polgárpárti magyar korszakokkal a történelemben. Tehát, hogyha történelemileg megnézzük, akkor azért a 2010 utáni időszak az nem a kivétel a magyar történelemben, a modern magyar történelemben, hanem inkább az az állandóság, és a nagyon rövid demokratikus időszakok jelentették a kivételt, amelyek jellemzően kudarccal végződtek, tehát hogy 1918 őszén a polgári demokratikus kísérlet, Károly Mihályéknek a kísérlete egy nagyon gyors bukásba futott bele, köszönhetően hát egy olyan helyzetben vették át az országot, ahol mindenki megbukott volna. De még hozhatnánk ezeket a polgári demokratikus kísérleteket, ezek kudarccal
végződtek. Bocsak, utolsó kérdés ebben a Kádár dologban, hogy én azt gondolom, mert sokat beszéltünk itt a vétóban arról, hogy mi a sikere, vagy mi volt a sikere az Orbán rendszernek. És az egyik ilyen sikere az az, hogy ugye van ez a viszonylagos jólét, ami ugye 22 végéig tartott, ez a konjunktúra, és akkor azt mondta mindenki, hogy megyek előre, nem hátra, és azért hajlandó vagyok pár dolgokról lemondani, amik a szabadságjogjában egy részét félretenni, vagy félrenézni, vagy nem érdekel, hogy mi történik egyébként az országban, mert nekem jobban megy. És van még több másik lába, hogy nincsen ellenfél, meg mindenki ugye kormányzó képtelen, de magában ez a kádári kompromisszum, ami volt, ugye ez a Orbáni kompromisszum, hogy ugye a 70-es évektől kezdve, ugye amikor Magyarország ugye a 80-as évek elején az IMF-el csatlakozik, elkezdi felvenni a rengeteg kölcsönt, külföldi kölcsönt azért, hogy fenntartsa a viszonylagos jólétet, és aztán a pénz elfogy. Neked ez nem egy analógiája annak, hogy Orbán hogyan próbálta ezt a dolgot kezelni, és mi ugye nem IMF volt, hanem az Európai Unió, meg ugye teljesen más olyan szempontból a történelmi helyzet, de mégiscsak az van, hogy van egy kompromisszum, nem az emberek elkezdenek a pénztárcájuk szerint szavazni, és kevésbé érdekli őket az, hogy egyébként milyen szabadságfok van a közéletnek.
Teljes mértékben is azt látták sokan nyilván, hogy vezetve van az ország. Ezt Szabó Miklós írta a 90-es választásról, Antal József és Kis János vitája után, vagy visszatekintve az MDF és az SDS versengésére, úgyhogy maga SDS politikus volt történészként. Az, hogy Antal volt az egyetlen a különböző politikai vezető közül, akikről a magyarok elhitték, hogy képes utasítást adni, anélkül, hogy a beosztottjai összenevetnek a háta mögött. És ez, hogy ez a vezetői kvalitás az, hogy kinézem-e belőle, hogy utasítást ad, és akkor a beosztottak nem nevetnek össze, hanem végrehajtják a parancsot. Szerintem azért Orbán Viktor az, aki ezt tudta nyújtani a különböző választásokon során, hogy megnézzük a különböző kihívóit, megnézzük azt, hogy adott esetben Márki-Zay Péter, akinek kultusza van, hogy azért mégis mit gondolhattak róla a háta mögött a elvileg választási szövetségben lévő pártoknak a vezetői, vagy azon pártok vezetőiről mit gondoltak a saját beosztottjaik, akkor itt kitűnik, hogy mégiscsak Orbán Viktorban jelentették azt, hitték azt, hogy vezeti az országot, és ha már Kádár és a sakkban mondják azt, hogy inkább játszom valaki rossz terv szerint, mint terv nélkül. És szerintem ezt látták, és lehet mai napig is látják sokan, hogy itt van egy terv. Lehet, hogy ez a terv rossz, de legalább valaki vezeti az országot. Míg az ellenzék esetében ugye ki tudja, mi lett volna, és hát beaktivizálódtak azok a félelmek, a lecsúszástól való félelmek, hogy lehet, hogy most nem olyan jó, de ki tudja, mi lesz, hogyha jönnek mások. És itt ez az egész erőskező vezető kultuszát jellemzi az, hogy Orbánék miképpen nyúlnak olyan konkrétan tényleg ilyen kádárista eszközökhöz, amelyek szintén van hagyománya a magyar történelemben. De 2022. januárjában, amikor az alapvető élelmiszerek árát ugye bejelentették az árstopot, és akkor sokan feltették volna a kérdést, hogy ha ilyen mesés helyzetben lenne az ország, hogy miért van az, hogy 12 év teljhatalmú kormányzás után lényegében hadigazdaság eszközéhez kell folyamodni, hogy stoppoljuk az árakat. De mégis, hát nagyon népszerű volt ez. Pedig az, hogy a csirkefarhátnál árstopot kell alkalmazni, hát az maga a... Tehát ha van sötét elképzelésünk a kádárizmusról, akkor ez maga a kádárizmus volt. És persze, ugye minden árstopp hiányhoz vezet, tehát ami utána következett az év végére, az üres polcokkal az élelmiszerboltokban, hát az egy illusztráció volt Kornai János a hiány című.
De a kétharmad megvolt.
De a kétharmad megvolt.
De térjünk egy kicsit vissza erre a váltásra, az első Orbán kormány utáni váltásra, ami bekövetkezett Orbán Viktornál. Ugye ekkor történt meg az elég sok gesztussal, hogy a baloldal ki lett szorítva a nemzetből. Ezt azóta is nagyon sérelmezi a baloldal, a baloldali értelmiség is, hogy ez a gesztus mennyire fájó, de nekem az a kérdésem, hogy ezt miért volt olyan könnyű megcsinálni? Mi az, ami miatt ez sikerült, és miért hagyta magát a baloldal?
Hát 1956 után, hogy már utaltam már, és ez nagyon fontos. Tehát a magyar baloldal általában nemzetközi, a kelet-európai baloldalaktól egy külön utat vett. Az 56-os forradalom után a Kádár rendszer megijedt a magyar nacionalizmustól. A Rákosi rendszer, és már korábban a kommunista népfront politika 30-as évek második felétől erre a szabadságharcos, függetlenségi harcos hagyományra épített, és ezzel mozgósítottak. És annyira nyomták ezt, hogy 56-ban azt láthatták, hogy a magyarok, vagy legalábbis a Budapest és a nagyobb városok lakosságának egy része, a lelkes, lázongó egyetemisták és mondjuk az egyes munkások, elhitték magukról, hogy tényleg szabadságharcosok. És ez visszaütött a rendszerre. Ezután pacifikálni akarták a magyar ugye, nacionalizmust. És hozzákezdtek ez az antinacionalista nemzetépítéshez, valahogy a nemzeti függetlenségi harcos hagyományt fölváltsák, vagy visszatérnek az eredeti dogmatikus internacionalista osztályharcos gondolkodáshoz. Erről szólt a 60-as évek elején az úgynevezett Molnár-Erik vita, ami a magyar történetírással is hatás lett erről a váltásról. És mondjuk az MSZNP után, ugye az MSZP azért ebből a hagyományból nőtt ki, ugye a technokrata hagyományról, amely egész retorikájában is szociologizált. Horn Gyula, aki ugye a lakosságról beszélt, ami hát egy azonosítatatlan kategória volt, nem magyarokról, hanem a lakosságról. És ez azért sikeresnek is tűnt sokáig, hát köszönhetően annak, hogy megörökölt egy olyan struktúrát ez a párt, és egy olyan erőforrásokat, amivel hát még azért sokáig, hát a lendület igazából az MSZP-t nagyon sokáig elvitte. Ez mondjuk a baloldali része, hogy miben iskolázottak ezek az alapvetően technokrata, szocialista politikusok ebben az antinacionalista világban. Másfelől a liberális értelmiség, a hipotézisem szerint, de azért sok-sok bizonyíték szól emellett, 92-ben jelent meg a Francis Fukuyamának a Történelem vége és az utolsó ember című könyve, ami fölfesti a liberális utópiának a képzetét, ahol lényegében a történelem nem játszik már szerepet. És az SZDSZ részéről pedig ezt látom, tehát 87-88-ban még volt mondjuk egy karakteres kísérlet, hogy akárcsak hogy a beszélőt megnézzük, hogy akkor nyúljanak a magyar polgárradikalizmus hagyományaihoz, Jászi Oszkárhoz és másokhoz, és hát Litván György ezt nagyon sokáig képviselte az SZDSZ értelmiségi udvarán belül, de azért mégiscsak nem a történelmet emelték be saját maguk legitimációként, hanem ott is a végül A liberalizmusból mi maradt? Kóka János elnöki választása, kizárólag csak a gazdasági liberalizmus, ez a steril és egyébként ilyen neokonzervatív, neoliberális gazdasági liberalizmus. Ezzel ellentétben a Fidesz nagyon jól kezdett el játszani a történelemmel. Voltak ebben persze mondjuk egy mesterei, tehát Antal József. Ő nagyon értett ahhoz, hogy az MDF-et 90-ben elhelyezze a magyar történelemben. Kevés politikus értett ennyire. És aztán Orbán Viktor is lényegében a Tisza István kultuszát kezdték el használni, és azzal legitimálták a saját maguk fordulatát, vagy váltását a liberalizmustól a konzervativizmusig. Mert ez Tisza István útja volt. Tisza István liberális politikusként indult, és végül hát egy konzervatív, liberális, erősen tekintélyelvű politikussá vált. De a 90-es évek második felében Tőkéczki László lényegében így oda nyújtotta a Fidesznek a Tisza kultuszt, amellyel Orbán Viktor maga tudja megideologizálni és legitimálni ezt a váltását. Ráadásul Tisza István esetében az erős kezű vezető és az erős vezető kultuszát tudták felépíteni, aki úgymond védte a baloldaltól az országot, a baloldali erőktől, egészen addig, amíg hát meg nem gyilkolták.
A hazárulóktól. Ugye ez volt a lényege, hogy ez, amire utalsz, hogy a 2002-ben lényegében azt mondta Orbán Viktor,
hogy a haza nem lehet ellenzékben, és 2004-ben, 2005-ben a Tusnádfürdői beszédében jelentette be, hogy a baloldal, amikor csak tehette, rárontott a nemzetére. Ez 2004. december, tehát a kettős állampolgárságról szóló népszavazás.
Ma van a 20. évfordulója, hogy ezt vesszük ezt az adást fel. Igen.
Az tényleg egy, hát mondjuk egy ki nem kényszerített hiba volt a baloldal részéről.
Borzasztó dolog volt, inkább ezt mondom. De hogy szerinted ez miért... Tehát én értem, hogy a Horn Gyula és kortársai abban szocializálódtak, hogy igazából nincs ideológia, hanem hogy próbáljuk magunkat egy bürokrataként, akik értenek hozzá, meg akik mi nálunk vannak a számok módon dolgozni, de hogy utána ez miért lett egy ilyen, miért lett az utána lévő generációnak és a sajátja, hogy semmifajta ilyen történelmi kontextusban nem helyezte el saját magát, pedig azért lett volna a baloldalnak, és vannak előképei, nem csak rossz előképei Magyarországon, sőt, vannak egészen jók is, hogy ezt miért engedték teljes mértékben át a Fidesznek, és a másik pedig az, hogy amit kérdezett a Kamilla korábban, engem ezt tökre érdekel, hogy ez a Széchenyinek az eldobása, hogy ezt hogy látod, ez miért? Ez, ugye most van persze Széchenyi kártya, meg Széchenyi terv, tehát mondjam, ilyen szempontból él a neved, de hogy mind az étosz, az teljesen nem is Kossuth váltotta fel szerintem, azt mondom, hogy nóta van, vagy nincs nóta, hanem inkább én inkább nem is tudom, hogy ki az, aki felváltott, hogy ki a vezélő csillag most a Szájai Józsefen kívül a történelem egén.
Pont az elég, hogy nincsen vezélő csillag, hanem a három nagy ilyen emlékezeti hagyomány van a magyar történelmi gondolkodásban. Egyik ez a szabadságharcos, függetlenségi harcos Kossuth János hagyomány, ami alapvetően a baloldalhoz tartozott, de a Fidesz ráépült. Mert a Brüsszel ellen nagyon jól tudta pozícionálni saját magát, és lényegében, ahogy amikor Orbán Viktor elkezdett beszélni Brüsszel ellen, azok a beszédek, az lényegében a Bécs elleni küzdelmet idézte, és hát a Orbán Viktornak egyes beszédét és Rákosi Mátyásnak egyes beszédeit, a nyugatás beszédeit hát össze lehetne téveszteni. De mellette van ez a hagyomány, ami vala ellentéte volt ennek a szabadságharcos hagyománynak, tehát az ezer éves magyarságra való hivatkozás, a megtartó intézmények, amik stabilitást adnak, az erős vezetők, akik stabilitást adnak, Szent Istvántól Tisza Istvánig, az, hogy itt erős kézzel kell vezetni az országot, és az intézmények azok, amelyek tartást adnak a magyaroknak, és ez az, amit követnünk kell, mert ez az, ami megvéd minket. A lényegében ez ugye a Kossuth címer, tehát a szabadságharcos tradíció, ami a mindenkori forradalmakról és a be nem váltott ígéretekről szól, és egy ilyen nagyon jövőorientált történelemkép, a másik pedig hát a Szent Koronás címer, amit végül választottak, az pedig arról szól, hogy itt tényleg ezer éves intézmények vannak, vagy amikről ugye azt gondoljuk, hogy ezer éves intézmények, mert ennél azért bonyolultabb. És van mellette hát ez az Attila kultusz, amit most, és Schmidt Mária a cikk sorozatot kezdett el, Attila miénk címmel, ami engem valahol így meglep, mert ha világszinten van elutasított történelmi szereplő, az Hitler után Attila. Tehát aki tényleg nagyon sötét, akiről a legrosszabbat tételezik föl, akiről elvileg ugye nem lehetne emlékezetpolitikát építeni, de mégis megpróbálják, mert a nagyságérzetét akarja visszaadni, és nem tudom, hogy eljutunk-e oda, hogy Orbán Viktor korunk Attilája, akit úgy retteg Brüsszel, mint ahogy Attilát egykor rettegte Róma, mert nagyjából ez következne ugye belőle.
Zárásként beszéljünk egy kicsit Magyar Péterről és a Tiszapászról, mert az azért látszik, hogy Magyar Péter teljesen máshogy áll ezekhez a szimbolikus kérdésekhez, mint a hagyományos ellenzéki pártok. Látszik, hogy igyekszik visszavenni a nemzeti zászlót, stb. Stb. Mit gondoltok, a kihívónak vannak-e teendői emlékezetpolitikai kérdésekben? Vannak-e teendői annak, aki ki szeretné hívni a Fideszt, vagy ez majd a hatalomváltás után, egy esetleges hatalomváltás után, hogyha ezek a feladatok nincsenek előre elvégezve, akkor megbosszulják magukat. Hogy látjátok, kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni?
Hát én történészként hivatalban azt mondom, hogy kell ezekkel foglalkozni, mert szeretném azt hinni, hogy szüksége van rám, hogy úgy általában nem a hatalomnak, ez nem egy bejelentkezés volt most valamilyen állásra, hanem abban, hogy szeretem hinni azt, hogy fontos az, amivel én foglalkozni szeretek. Szerintem fontos az, hogy emlékezett politikai kérdésekkel foglalkozzunk, és fontos az, hogy egy politikai erő és egy politikus elhelyezette magát az adott hazája történelmében. Mert ha tudja, hogy kik voltak az ő előképei, ha tudja, hogy honnan jött, akkor azt is lehet tudni, hogy hova megy. És a választók szempontjából azért inkább az a fontos, hogy hova megy, mert az azt jelenti, hogy megint csak tudja vezetni valahova az országot. Úgyhogy szerintem fontos ezzel foglalkozni. Most abban a tekintetben én zavarban vagyok, hogy magamat egy ilyen baloldaliként azonosítom, aki a magyar történelemnek a progresszivista hagyományával azonosul, míg Magyar Péter hát egy láthatóan ugye egy jobboldali szereplő. Az valahol azért döbbenetes, hogy mi van akkor, amiben egy szélső jobboldali, a Fidesz, és egy jobboldali erő versenyezít, és lényegében a baloldalnak nem marad képviselete a leendő Magyarországon. Tehát ez azért nagyon-nagyon rémisztő ebbe belegondolni. Az kérdés, hogy Magyar Péter mennyire próbál egy ilyen egységfrontot képezni. A nemzetet olyan értelemben felfoglal, hogy nem úgy, mint a Fidesz, amely saját magát azonosítja a nemzetként, hanem olyan értelemben, hogy a nemzet az, amivel sok mindenki beletartozik. Ezt talán Hatvani Lajos mondta, hogy nem akarok egy olyan magyarsághoz tartozni, amiben nem fér bele Ady Endre. Ezt akkor mondtam, amikor Adit nagyon sokan támadták nemzetellenessége miatt. Tehát, hogy azért szét kell ezt nyitni, és azt hiszem, hogy Magyar Péter azért tanul. Tehát az ő színpadra lépését elkezdte Vas Albert idézetekkel. Kicsit zavarbejtő volt látni, hogy mondjuk így liberális értelmiségiek hirtelen a Vas Albert idézeteket kezdenek el lájkolni, de azért oda került Ady Endre, tehát a különböző fellépésein azért egyre inkább bővítette azt az emlékezett politikai vagy kulturális panteont, akikhez hivatkozik és akikhez nyúl, úgyhogy én bízom benne, hogy azért mondjuk a baloldali hagyomány is helyet kaphat ebben a leendő emlékezett politikában, amely talán belátja azt, hogy a nemzeti tragédia részben abból ered, hogy itt újra és újra megosztások vannak. És ha a megosztásra nem az a válasz, hogy akkor mi a másik oldalt képviseljük, hanem hogy meg akarjuk haladni ezt a megosztást, akkor talán ez egy népszerű állat lehet.
Ugye nem beszéltünk sokat, hogy a Hortiról, meg a Horthy rendszernek a hatására, a Orbán Viktorra, meg ugye az Orbán rendszerre, és ugye nem is nagyon van mostanában szó, ez inkább az első kormánynak volt a magáé, hogy ilyen nagyon látványos, darutollas felvonulások, és kicsit ilyen visszaemlékezések arra, meg koronaúsztatás, és a többi, és ugye egyedül ugye már a Lázárt megemlítettük, mind a vadászatok nagy híve és a kastély ura. Ugye ő viszi kicsit a kormányba magától, és ugye a Horthy kultusz, hogy ő sokszor, szerintem minden évben valahogy így felhozza, hogy akkor milyen jó volt akkor, és milyen rossz most, de ez egy másik kérdés. De inkább kicsit rád reagálva, meg sokszor beszéltünk itt a vétóban erről, hogy amit mondtál, szerintem az egy nagyon-nagyon nagy politikai hiba volt, hogy a baloldal, vagy a liberális oldal, vagy vagy a nem Fidesz oldal ennyire elengedte a történelme való foglalkozáskodást, az egész szimbolikus térből való kicsekkolást, ami részben mondom egy ilyen tudatos döntés volt, meg részben szerintem egy ilyen oda nem figyelés kérdése, és lényegében 2002 óta, és aztán 2004-ben is átengedte teljesen ezt az egész dimenziót ugye a Fidesznek és Orbánoknak, aki aztán rájuktakta, bekeretezte őket szépen abban, hogy nem részei a magyarságnak, mint a nemzetnek is árulók, és ezek az emberek kvázi ebben is éltek ebbe az állapotukba, hogy akkor őket ki vannak hagyva, és így fejleszekbe járkáltak bizonyos ünnepekkor. Néha volt ugye valamilyen lehetősége.
Amikor az egyik első intézkedéseket, ugye törvényt hoznak a Nemzeti Összetartozás napjára, mint Trianon nap, akkor Ugye ezt már megszavazzák a szocialisták.
Igen, igen, igen.
Gyurcsány Ferenc az, aki következetesen ragaszkodik ahhoz, aki ellene szavaz, és talán még egy képviselő volt, még egy szocialista képviselő, aki nem szavazott. De látjuk, hogy hiába szavazták meg a Nemzeti Összetartozás napját, ugyanúgy nemzetellenesnek tekintették.
Ugye benne van az alaptörvénynek az elővetésébe, és ugye, hogy mit gondolok a történelemről. Ugye azt kellettem mondani, hogy próbált Gyurcsány Ferenc maga szerencsétlen módján valahogy 56-hoz visszanyúlni. Ugye,
Nagy Imre örökségét vállalta
föl. Így van, ugye 56, ugye 2006-ban ugye nem arra emlékszünk, hogy akkor átírta volna, vagy magáévá tette volna Nagy Imre örökségét, hanem pont ennek ellenkezőleg. De most inkább visszatérve a jelenbe, tehát hogy szerintem az egy különleges állapot volt, és ugye közvetítettük a vétó, nem a vétóval, hanem a Gulyás Mártonnal ugye a debreceni tüntetését Magyar Péternek, amikor ugye egy Fidesz, nagyon szimbolikus Fidesz térben magyar zászlók lengnek az égben, most ilyen szép költően mondva, hogy szerintem ezek nagyon fontos lépések, hogy valahogy azt rendbe rakni, és amit mondasz, hogy ez a lényeg, hogy ezt a fajta megosztást, hogy valaki, és ugye meg ezt is normalitásnak vesszük 2002 óta, hogy a haza nem lett ellenzékbe, és ez mindenki inkább így majdnem, hogy így elfogadta. Egy-kettő ebben ott, hogy talán nem, de hogy így szépen csöndben, hogy az elmúlt 22 évben így megérkezett, hogy bárki, aki nem az Orbán Viktorral van, az hazaáruló, globalista, wókista, brüsszelita, most már tehát bárhány jelző van, hogy ebben a keretrendszerben próbálnak ők politizálni. És nagyon fontos, hogy ebből ki lehessen törni. Ha az ember kitöri ezt a keretet, akkor sokkal egyszerűbb ugye a mozgása, mert akkor ebből a szimbolikus térből, amit Orbán keretezett így az ellenfeleire, ki lehet belőle jönni, de ehhez alternatívát kell szerintem mutatni, és már magában az, hogy a szimbólumokat vissza lehet valamilyen módon hozni, és tényleg nem kérdés már, hogy a magyar zászló akkor nem csak Orbán Viktornak a tüntetésének a jelképe, hanem máshol is van. Szerintem az egy óriási nagy lépés.
Teljesképpen egyetértek ezzel. Még csak a gasztronómiában is ugye most már a vegánok és a kolbászimádóknak az ellentétés megfogalmazzák, ami az Orbánnak a populista imázsához hozzátartozik.
De ez teljesen tudatos.
Teljesen tudatos, és ezt is nagyon jól csinálják, de öltözködésben minden tekintetben 2002 óta ugye elmentek ebbe az irányba. Még egyet, hogy ezen nagyon egyetértek. Itt van az egyik oldalt, hazárulással vádolják meg, mire az védekezik, ez, hogy nem is vagyok hazáruló. Holott ki kéne lépni ebből az egész keretből, és nem a rendszer kommunikációs játékszabály szerint játszani, hanem azt mondani, hogy nem, nincsenek hazárulók itt egyébként Magyarországon, mindannyian egy Magyarországért dolgozunk.
Egyetért.
És meghaladni ezt az ellentétet.
Tehát akkor oda konkludáltunk, hogy igenis van emlékezett politikai teendője annak, aki ki szeretne hívni ezt a rendszert. Péter Bálint, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És nektek is köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel a Partizán YouTube csatornájára, jövő héten pedig találkozzunk Miskolcon egy élő vétó esemény keretében, a jegyek megtalálhatóak a leírásban. Sziasztok!